Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, a gyülekezet tagjait. Egy különös vasárnapon vagyunk együtt, virág vasárnap, vagy ahogy Lilla utalt rá, pálma vasárnap. Arra emlékezünk ezen a vasárnapon, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, és ott a nép hozsannát kiáltva neki fogadta őt, mint királyt, és pálmaágakat, a ruhájuk, felső ruhájukat borították le az érkező Jézus elé, aki királyként vonult be Jeruzsálembe, de mégis úgy, ahogyan azt Jézustól megszoktuk, tanultuk, láttuk, alázatosan. Itt Szamárcsikón. Nem nagy pompában, nem fehér lovon, hanem alázatosan érkezik meg Jézus. És innentől kezdve a világ történelemnek az egyik legizgalmasabb hete veszi kezdetét, a nagy hét. És ez a nagy hét áll most előttünk is. És röviden szeretném végigvenni azokat az eseményeket, tényleg csak érintőlegesen, nem mindenre kitérve, hogy mi minden történik ezen a héten. És kicsit nézzünk magunkba, figyeljünk a reakcióinkra belül, hogy melyik történet érint meg bennünket. Mi az, ami most ebben az évben, a nagy hétben, a jól ismert nagyheti események közül valamiért kitüntetett jelentőséggel bírnak számunkra. Kezdődik minden tehát vasárnap. Megérkezik Jézus Jeruzsálembe. Az éjszakát nem ott tölti el, hanem visszamegy Betániába, de a nagy hét eseményeit Jeruzsálemben és a környéken éli át. Hétfőn Jézusról egy nagyon különleges képet kapunk, ugyanis hétfőn történik az, hogy Jézus megtisztítja a templomot. Kiűzi a kufárokat, Jézust mérgesnek látjuk, határozottnak, szinte ellenségesnek. Hétfőn történik az, hogy megátkoz egy terméketlen fügefát, és szinte drámai az a különbség, hogy ahogy bevonul alázatosan, másnap egy ilyen határozott karaktert vesz elő Jézus. Kedden úgy áll előttünk a Mester, mint aki példázatokat mond. A gonosz szőlőművesek példázatát, a két testvér példázatát, a tíz szűz példázatát, a talentumokról ekkor tanít. És a keddi nap az, amikor egy vitasorozatba kezd a farizeusokkal, a szadduceusokkal, az írástudókkal, akik egy-egy kérdéssel, jó irányzott kérdéssel meg akarják őt fogni, de Jézus mindegyikre megfelel, illetve visszafelel, és az, ami az ellenséges népcsoportoknak a szándékában áll, hogy Jézust megfogják, sarokba szorítsák, az nem sikerül nekik. És ők maguk maradnak szégyenben. Jézus egy döbbenetes csatát vív ezen a keddi napon, pusztán a szavakkal, az érvelésnek a szintjén. És következik a szerda, ahol megyünk át a sötétbe. Szerdán nem igazán tudunk arról, hogy Jézus mit csinál, de azt tudjuk, hogy az ellene készülő hatalmasságok mégis az ő megöletésére törnek, és a Sanhedrin, a zsidó nagy tanács az tanácskozik és dönt Jézus megöletéséről. Szerdán történik az, amikor Júdás megegyezik a főpapokkal, hogy elárulja az ő mesterét. És átlépünk csütörtökbe, amikor Jézus és tanítványai találkoznak a felső szobában, amikor Jézus újra alázatot gyakorolva megmossa az ő tanítványainak a lábát, amikor megülik a páska vacsorát, amikor Jézus rámutat Júdásra, mint az ő leendő árulójára. És ott vagyunk nagypéntek sötétségében, mélységében, ahol látjuk Jézust tusakodni a Getsemáné kertben, ahol könyörög az atyához, hogy múljék el tőle ez a pohár, de mindazonáltal kész meginni ezt a poharat, kész megtenni azt, amit az atya tőle kér. És utána találkozik Annással, Kajafással, a főpapokkal, akik elítélik őt, kerül Pilátus elé, akivel megint egy döbbenetes szópárbajt visz véghez Jézus. És lehet érezni ezt a zilátságot, lehet érezni ezt az érzelmeknek a fokozását, megszámoltam, hogy Pilátus 7-szer megy ki a zsidókhoz, és megy vissza a palotájába, hogy beszéljen Jézussal. A zsidók nem mehettek be, mert nem akartak tisztátalanok lenni. Pilátus jön, megy, érezteti ez is ezt a drámát, ami itt van a levegőben, és megtörténik Jézusnak az elítélése. Látjuk a szenvedéseknek az útját, a Via Dolorosát, ahogy megy Jézus, viszi a keresztet, és elérkezünk a Golgotáig, ahol a keresztre feszítik, és a mester beszélget a latrokkal, szól Jánoshoz, a tanítványhoz és az édesanyjához, fiam, íme a te anyád, anyád, íme a te fiad. És ott van a halál pillanata, amikor Jézus azt mondja, hogy íme minden elvégeztetett, és a templomban ketté szakad a kárpit, és megtörténik a világtörténelem legdrámaibb momentuma. Szabaddá válik az út előttünk az atyához. Nincs többé szükség áldozatra, papok által bemutatott áldozatra. Mehetünk úgy, ahogy vagyunk az élő Istenhez, Jézuson keresztül. A zsidókhoz írt levél írja azt, Krisztus pedig tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örökváltságot szerzett nekünk. És utána a nagy dráma után csönd történik, nagy szombatnak a csöndje, nagyon különleges a nagy hétben nagy szombatnak a világa, és ott van a húsvéti feltámadás, ott van a remény, ott van az üres sír, ahol megint értetlenséget látunk az emberekben, emberek jönnek, mennek, angyallal találkoznak, mi történik itt, megint egy felbojdulás történik, de mindez már a reménynek a tükrében. Hogy mégis van remény, hogy mindaz, amit Jézus előre megmondott, az valósággá válik. A világtörténelem legdrámaibb hete, nagy hét, és Jézus ezt tudja, és így érkezik meg Jeruzsálembe, hogy az, ami rávár, azt kész végig harcolni. Adja meg Isten nekünk azt a kegyelmet, hogy az, ami ránk vonatkozik, és amit nekünk mondani akar nagy hét történeteiben, az valóban elérjen hozzánk a következő napokban. Fölolvastuk virágvasárnapnak a történetét, a jézusi bevonulás, de a gyülekezetünkben egy sorozatban vagyunk benne, a zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk, és így innen szeretnék most még ide hozni egy textust a 12. fejezetből az első 3 verset, és arra kérem a testvéreket, a gyülekezetet, hogy álljunk föl az ige hallgatására. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ha most erre a szakaszra nézünk, akkor könnyen feltűnhetett a testvéreknek az, hogy igékkel találkozunk, a magyar fordításban ráadásul felszólító módban. Azt olvastuk, hogy tegyünk le terheket, és tegyünk le ránk nehezedő bűnt. Aztán azt, hogy fussuk meg, tegyük le, fussuk meg, utána azt, hogy nézzünk fel, vagy gondoljunk rá, ezek mind-mind olyan szavak, amik igék, és cselekvést gondolhatunk el mögöttük. Kamaszként nagyon szerettem a Bibliában egy-egy ige szakasznál megnézni ezeket az igéket, amik nekünk szólnak, hogy mit kell tennünk. Letenni valamit, megfutni valamit, felnézni valakire, gondolni valamire. Hogy ki emelkedjenek azok az Istentől jövő kérések, amik számunkra fontosak, üzenet erejűek. hogy mit kell tennünk, hogy mi az én feladatom, és nagyon jó volt most megint így ránézni a Bibliámnak erre a szakaszára, és kiemelkedtek ezek az igék. Feladatot hordoznak ezek az igék. Ha megnézzük, akkor ebből kettő fizikai cselekedetet, ahol az izmainkra szükségünk van, letenni valami terhet, vagy futni, aztán a felnézni, feltekinteni valamire, vagy gondolni valakire, az pedig egy szellemi, lelki cselekedet. De ez is igényli azt, hogy oda tegyük magunkat. És mindezekből világosan látszik, nem csak itt, hanem egyébként a Szentírás más helyen, hogy Isten egy szellemi, lelki, testi értelemben vett aktív életre hív el bennünket. Nem lehet a Bibliából ezt a sülgalambot várjuk a szánkba történetet kiolvasni. Isten nem így akar jönni. Várja tőlünk ezt az aktivitást. Jakab levele az, ami a cselekedeteket nagyon markánsan még elénk állítja. Nem önmagában a cselekedeteket hangsúlyozza, hanem a hitnek és a cselekedetnek a nagyon egészséges kapcsolatát, amit sokszor nagyon nehezen értünk meg mi magunk is. Ha Luther idejére gondolunk, akkor ott látjuk azt, hogy abban az időben a cselekedeteknek üdvösségszerző erőt tulajdonítottak, és egy nagyon tévútra ment el az akkori egyház. És ebből érthető az, amikor Luther azt mondja, hogy a Jakab levele, ami a cselekedetekről szól, az egy szalmalevél, egy szalmával bélelt levél. Luther sorozatában Jakab levele az utolsó, a legkevésbé fontos, legkevésbé üzenetet hordozó történet. Mert abban az időben azt látta, hogy az emberek csak tenni akarnak, hit nélkül, és hogy milyen vakvágányra vezeti ez őket. És nagyon különös volt, amikor a teológián az egyik tanárom azt mondta, hogy ez abban a korban volt. Magyarország egyik legkomolyabb Luther kutatójáról van szó, egy gyalázatos ember, aki azt mondta, hogy mindenek ellenére megmerem kockáztatni azt, hogyha Luther ma élne a 21. században, akkor a 21. századi kereszténységnek azt mondaná, hogy testvérek, Jakab levele, Jakab levele, Jakab levele. Mert egy elkényelmesedett társadalomban élünk, és ez valamilyen formában igaz a kereszténységre is. Olvastam egy összehasonlítást, ahol egy izgalmas összehasonlítást végeztek. Fiatalok előtt álló mai kihívásokat néztek meg, és hasonlítottak össze 150 évvel ezelőtti kihívásokkal. És az a kihívás, amivel a fiataloknak 150 évvel ezelőtt szembe kellett nézniük, az a kemény munka volt. A kemény fizikai, megterhelő, edző munka. És ez a tanulmány azt mondja, hogy a mai fiatalok számára a legnagyobb kihívás pedig a kemény munkának a hiánya. Mert megteremtettünk magunknak egy ilyen világot, hogy minden fontos dolog a legkisebb erőfeszítéssel megszerezhető, a legkisebb erőfeszítéssel megoldható, és közben szép lassan egy ilyen akarat gyenge társadalmat neveltünk ki magunk körül. Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor azt kell mondanunk, hogy egy akarat gyenge világban élünk. Hiányzik a tartás, hiányzik a jellem. Hiányzik a tetteinkért való felelősségnek a felvállalása, és nem csak a fiatalokból, hanem úgy általában a társadalomból. A szkólás diákjaimnak nagyon gyakran említem azt a néhány éve hallott interjút a televízióból, ahol egy magyar színész azt mondta, hogy hát én olyan vagyok, mint egy farönk a Tiszán, én csak úgy sodródok az árral. És egy olyan példaként mondta ezt ez az ember, aki pozitívként tekintett erre az ő életfilozófiájára. És megdöbbentő volt számomra, és nagyon gyakran a konfitáborban is említettem ezt a képet, hogy ilyen emberekkel találkozunk. Hát amerre visz az élet, mi arra úgy csapódunk. És hiányzik ebből a tartás, hiányzik ebből a jellem. Milyen példaképek vannak a fiataljaink előtt? De ha az egyházra, a kereszténységre nézünk, akkor nem-e úgy van-e sokszor, hogy úgy tekintünk Jézusra, hogy Jézus legyen a mi mankunk. Segítsen ebben, támogasson abban, lehessen rá támaszkodni ebben az élethelyzetben, lehessen rá nehezedni. És ez jó is, és ezt Jézus kéri is, hogy szabad így tekintenünk rá, de ne álljunk meg itt, mert Jézus valójában azt szeretné, hogy ő a mi gerincünk legyen, és a jellemünk, és a tartásunkat adja meg. Ne szimplán egy mankó, akit időnként elő lehet venni, és életünk nagy terheiben azt mondjuk, hogy Jézus segíts, hanem hogy az életünk tartása maga Jézus Krisztus legyen. Akaratgyenge világ, találkozunk ezzel körülöttünk élő emberekben, és saját magunkban is. Bonhoeffernek egy gondolatát szeretném idehozni, az önfegyelemről, illetve a cselekvésről. Szabadságra vágysz? Tanuld meg hát minden előtt érzékeid és lelked fegyelmét, hogy sóvárgásod s tagjaid ne rángassanak ide és amoda. Szűz legyen szellemed és tested, teljhatalmú ura légy azoknak, hogy engedelmesen kövessék céljuk, ami előbbük adatott. Nem ízleli senki a szabadság titkos zamatát, aki magának nem parancsol. Aztán a helyén valót merd és cseleked, ne amihez kedved van éppen. Ne a lehetséges ködében lebeg, hanem a valóst ragad meg bátran. A gondolataidba hiába menekülsz, a tett hozza el egyedül szabadságod. Szorongó habozásod hálóját szakítsd. Lépj ki az események viharába. Elég néked, hogy Isten parancsa hordoz, és hited, és a szabadságot lelked újongva fogadja. Nagyon mély szavak és gondolatok arról, hogy az önfegyelemben hol állunk, és hol lehetne állnunk, és mit is jelent az igazi cselekvés. És a textusunkra visszatérve ezt látjuk, igékkel találkozunk. Egy ilyen dinamikus, aktív életet, életstílust tár elénk a Szentíró. És ha megnézzük ezeket az igéket, akkor az első, amire szeretnék egy picit több időt fektetni, tenni, az, hogy tegyük le. Letenni dolgokat. Letenni terheket. Nagyon érdekes, hogy a bűnökről is beszél, hogy tegyünk le bűnöket, de a teher szó az egy általánosságba vett szóként áll előttünk a görög szövegben is. Az egyszerű fordítás így fogalmazza meg, hogy dobjunk le magunkról mindent, ami akadályoz bennünket. Még azt a bűnt is, amely annyira tapad ránk, és ami el akar gáncsolni. De a kérdés az mindig jogos, hogy hogyan lehet csak úgy terheket ledobni? Bűnöktől szabadulni. Hát nem Jézus az, aki leveszi ezeket a terheket rólunk? Nem ő teszi mindezt meg? Ki a cselekvő? És itt egy nagy kérdésnél vagyunk mindig, amikor felszólítással találkozunk a Bibliában. Ki a cselekvő? Meg tudok én magam szabadulni a terheimtől? És engedjétek meg, hogy egy evangélikus lelkésznek a gondolatait olvassa meg ezzel kapcsolatban. Azt írja ez a fiatal lelkésznő, így kezdi. Kapkodok. Félúton két nyári tábor között épp elmaradt feladataimat próbálom pótolni. Sietnem kell, hogy időben elkészüljek a heti hirdetések összeírásával, mert vasárnap van, nem sokára kezdődik az Isten tisztelet. Gyorsan gépelni, nyomtatni, aztán lefűzni a papírt a hirdetőkönyvbe. Mindjárt készen is vagyok, már csak gyorsan kiukasztom, amikor kicsúszik a lyukasztó a kezemből. Ráadásul szét is esik az egész, a pici papírpöttyök pedig beterítik a lelkészi hivatal padlóját. Négy kézlábra ereszkedem, és elkezdem egyesével szedegetni. A kollégám ugyan javasolja a porszívó használatát, de hát az is időbe telne, mire behoznám és összeraknám a masinát. Inkább a kézi megoldás mellett döntök. Közben van időm egy kicsit gondolkodni. Ha gyakrabban üríteném a lyukasztót, akkor most kevesebb papírpötty gurult volna szét a szőnyegen. Néhány darabot pillanatok alatt összeszednék, na de hogy ennyit? El is határozom, hogy a jövőben erre oda fogok figyelni. Nem fogom hagyni, hogy telítődjön a lyukasztógép a sok szeméttel. Nem fogom hagyni, hogy telítődjön a lyukasztógép a sok szeméttel. Levonom a jelenetből a lelki tanulságokat is, így vagyunk a bűneinkkel is. Ha nem szabadulunk meg tőlük időnként, például havonta az úrvacsorai oltárnál, vagy egy csendességünkben, akkor csak gyűlnek. Gyűlnek, míg végül kiborulnak, és beterítenek mindent. És akkor végre meg kell tenni azt, amire addig nem voltunk hajlandóak, meghajolni, térdre ereszkedni, és egyesével szembenézni velük. Ha idejében rendezzük őket, azaz beismerjük, megvalljuk Isten és embertársaink előtt, és bocsánatot kérünk vétkeinkért, akkor kegyelmet nyerünk, és tiszta lappal indulhatunk tovább. Ám ha erre nem vagyunk hajlandók, büszkeségünk, kemény szívűségünk, vélt igazságunk, vagy éppen az időszűke miatt, akkor később, amikor kiborul a csomag, mert előbb-utóbb úgy is kiborul, akkor sokkal nehezebb dolgunk lesz. Persze akkor is van bűnbocsánat, hiszen irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. De minek várni a bűnvallással olyan sokáig, ha hamarabb is lehet szabadulni a terhektől. Eddig ez a kis gondolat. A bűneink terhének letétele abban áll, hogy megvallom az Isten előtt. Nem nekem kell a megoldást megtalálnom. Nekem csak be kell ismernem, őszintén, alázattal. A többi, a helyreigazítás, az az Isten dolga. És olyan sokszor összekeverjük, hogy mi az Isten dolga, és mi a mi dolgunk. És annyira ügyesen tudjuk hangoztatni, hogy mit kellene az Istennek tenni, és mi az a kevés, amit talán én. És nagyon sokszor félre megyünk. A görög szöveg eredetileg ennél a szónál, hogy tegyük le, nem is azt jelenti, hogy letenni. Nagyon érdekes. Azt jelenteni, hogy valamit áttenni, áthelyezni. És ha belegondolunk, akkor a bűneink terhét nem letesszük, nem csak valahova letesszük, hanem áttesszük, átadjuk Jézusnak, annak az egyetlen személynek, akinél a legjobb helyen vannak, ahol bocsánatot kapunk, ahol megnyugvást kapunk a mi lelkünknek. És ezen a ponton eszünkbe juthat, amikor ezen gondolkozunk, hogy letenni, áttenni, átadni. Jézusnak az a szava, Máté evangéliumában mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Letenni, áttenni, áthelyezni a bűnt Jézusra, ez lehetőség. És felvenni Jézus igáját úgy szintén lehetőség. Jézus azt is mondja, hogy vegyük magunkra az ő igáját. Azt a terhet, ami boldogító, ami könnyű, ami felszabadító. Egészen más, nem az a megnyomorító teher. Ez egy egészen más teher. Amikor Jézus az ő tanítványait követésre hívja, akkor azt mondja nekik, hogy tagadjátok meg magatokat, vegyétek fel a keresztet, megint egy cselekvés, vegyétek fel a keresztet, és kövessetek engem. És megint ott van az aktivitás. Gyertek utána. És nagyon sokszor hallom azt, hogy a kereszttel kapcsolatban azt mondják emberek, hogy ó, hát ez az én keresztem. Az Isten ezt mérte rám, ez az élethelyzet, ez a nehézség, ez a kihívás. De ez így nem pontos megfogalmazás, mert a keresztet nem az Isten adja, azt mi vesszük föl. Mi vagyunk, akik vállalhatunk olyan terhet Istenért és embertársainkért, amiben az ő akaratának engedelmeskedünk. De ez egy más teher. Ez az, ami boldogító. Ez az, ami könnyű. Keresztet csak felvenni lehet, mint ahogy az igát is. És aki Jézus igája alá helyezi magát, az megéli, hogy őt magát Jézus hordozza sokkal inkább, mint ő az igát. És itt van a másik ige, hogy fussuk meg a pályánkat. És micsoda üzenet van abban, és nem véletlenül mondtam el, hogy Jézus milyen pályát futott meg egy hét leforgása alatt. Ő lefutotta a pályát. Tanulhatunk tőle. Ez egy kép a sportolói világból, hogy úgy kell küzdenünk, mint annak idején az atlétáknak, akik mielőtt megkezdték a futásukat ott az arénában, letettek mindent, ami akadályozta őket. Innen egyébként ez a kép, ez a kortörténeti háttér. Ott van ez a szó, hogy álhatatosan. Az állhatatosság nem a dolgok tétlen elviselését jelenti, hanem az állóképességnek a kitartását, amely megfelel az Isten akaratának, és amit végül ő jutalmazni fog. Kitartás, küzdeni akarás, akarat, és ebből fakadó jellem. És ott van ez a másik két ige, amiről az elmúlt vasárnapokon hallottunk, hogy nézzünk fel Jézusra, hogy gondoljunk rá, ezek a szellemi, lelki feladataink, amik meghatározzák, hogy merre futunk, és hogy milyen terheket hogyan teszünk le, és milyen terheket hogyan veszünk föl. A fókusz végtelenül fontos. Az egyik nem fontosabb a másiknál. És itt vagyunk virágvasárnap ünnepén. Ez a Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe, mint egy király, mint egy különleges király. Hangzik a hozsanna Dávid fiának. Mondják az emberek, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, és érkezik ez a Jézus. Egyenlőre itt a történetben még csak Jeruzsálembe, de érkezik bele ebbe a világba. Érkezik bele a szenvedés sorozatba, a passióba, érkezik bele a halálba, és érkezik bele a feltámadásba. Picit még a zsidókhoz írt levélre utalva, mert ez a sorozatunk vége felé járunk. Ez a levél nagyon hosszan ír a bizonyságtevőknek nagy fellegéről, ószövetségi nagy emberekről, és az ő hitükről. A hit példaképeit sorolja. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot. Hitáltal ragadtatott el Énok. Hitáltal kapott kijelentést Noé. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, és hosszan sorolja még. Ezek mellé, a nagyok mellé lép oda Jézus. Virágvasárnak mondhatjuk így, hogy bevonul Jézus, de végtelenül alázatosan. Bevonul az, akinek egész földi élete egyetlen példája a hitnek. Ugyanakkor az ószövetségi nagyokkal szemben Jézus több is, mint egyszerű példakép, mert általa nyílt meg a lehetőség, hogy Isten népének útja célhoz érjen, és a hit elnyerje a kapott ígéreteket. Ahogy olvastuk, Jézus a hit szerzője, mert előjár a hit útján, vállalva a kereszt szenvedését, ugyanakkor Jézus a hit beteljesítője is. Mert nem csak ő maga érte el a célt, hanem, mint Isten trónján ülő főpapnak, hatalma van arra is, hogy övéit, vagyis bennünket, mindannyiunkat, akik itt ebben a teremben ülünk, eljutasson bennünket a beteljesedéshez. Ez lehet a mi reménységünk és a mi ígéretünk. Mi is győztesek lehetünk, mi is célba érhetünk, mi is megérkezhetünk az Atyához. Ezért szükséges, hogy ránézzünk, hogy a fókuszunkat rávessük, hogy mindig ő rá gondoljunk, arra, aki jön, arra, aki érkezik, mint egykor a jeruzsálemi kapu elé, úgy most, ma, a mi életünk ajtója elé is. Rajtunk áll, hogy beengedjük-e, hogy mit csinálunk az ő kopogtatásával. Amen.